egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak, ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csal. Fogadjátok őket szeretettel!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt az EPER Rádióban. Újra itt vagyunk Andival, Dórival és én magam Gyöngyvér, hogy egy picit beszélgessünk így a látássérüléssel kapcsolatos témákról. Arra gondoltunk, hogy a mai műsor alkalmával arról beszélgetnénk, hogy egy elemi rehabilitációs központban, ahol felnőttkorú látássérült személyek tanulhatnak különböző technikákat, ismerkedhetnek meg különböző módszerekkel, eszközökkel, hogy valójában egy ilyen központban mi is zajlik kis hazánkban. Ugye egy ilyen rehabilitációs központ jelenleg Magyarországon állami finanszírozásból Budapesten működik egy, a Vakok Állami Intézete. Budapesten működik civil finanszírozásban két ilyen központ, a Siketvakok Országos Egyesülete, Andi onnan érkezett, és működik a Szemléletmód Rehabilitációs Központ, ahonnan pedig én érkeztem, illetve vidéken régiónként egy-egy ilyen rehabilitációs központ működik és segíti a látássérült emberek életét. És hogy mit is lehet egy ilyen rehabilitációs központban tanulni, vagy milyen témakörökkel lehet ismerkedni, azt szerintem leginkább úgy egyszerű elmagyarázni, hogy milyen szakemberek dolgoznak egy ilyen központban. Ugye a legjellemzőbb az az, hogy mindenhova kell egy gyógypedagógus, aki szaknyelven tiflopedagógus, nagyon csúnya nevünk van, de hogy mi vagyunk azok, akik látássérült szakon végeztünk a gyógypedagógián, illetve néhányunk a rehabilitációs szakemberképzést is elvégezte továbbképzést gyanánt, hogy a felnőtt korú látássérült embereket is tudjuk oktatni. És mi gyógypedagógusunk tanítunk különböző modulokat, mint például a tájékozódás közlekedés, mindennapos tevékenységek, a tapintható írásolvasás. Csinálunk funkcionális látásvizsgálatot, és ehhez kapcsolódóan látástréninget is tartunk. Rajtunk kívül informatikusok dolgoznak az ilyen központokban, akik azon kívül, hogy nyilván a számítógép használatot tanítják, mindenféle okos eszköznek a használatát is sorra veszik. Például most már ugye, ami nagyon jellemző, az az okostelefonok a mai világban, és ezeknek a használatát is tudják tanítani. Ezen kívül az ilyen központokban általában van szociális munkás is, aki pedig egyéni esetkezelésben foglalkozik a látássérülteknek azokkal a szociális igényeivel, amik felmerülnek így a rehabilitációs során. Ezen kívül még, ami jellemző, hogy pszichológus kollégáink is vannak, akik egyéni terápiát folytatnak, vagy pedig csoportos formában segítik a látássérült személyeket.
Annyival azért kiegészítenélek, hogy ugye a Siketvakok abból a szempontból vannak úgymond speciális helyzetben, hogy nálunk vannak látás- és hallássérült kliensek, ami az általad felsorolt szolgáltatásokon kívül, ugye van még jelnyelvoktatás, van még LORM és taktilis, amit még ugye nálunk a kollégáim oktatnak. A többi az mind ugyanaz, nálunk ennyi, ami még hozzájön.
Ami az egyik legjelentősebb témakör mindenki számára így a tájékozódás közlekedés, hiszen ha belegondoltok abba, hogy egy látássérült embernek elsődlegesen azt kell ugye, hát vagy elsajátítania, vagy újra tanulnia, hogy önállóan hogyan tud közlekedni, akár gyalogosan, akár tömegközlekedési eszközöket igénybe venni, ez azért egy elég nagy része az életünknek. Nyilván mindig jövünk, megyünk, akár iskolába jár az ember, akár ide az egyetemre, akár pedig dolgozni, mindig ez az elsődleges, hogy mobilisak legyünk, és egy lehető legkisebb segítséggel meg tudjuk oldani ezt a hétköznapokban. Ez ugye többféleképpen zajlódik olyan embereknél, akik gyengén látók, vagy akár teljesen vakok. Vannak olyan klienseink, akik akár eszköz nélkül is tudnak közlekedni, tehát nem kell hozzá semmi speciális segédeszköz, de mondjuk olyan technikákat tudunk nekik tanítani, ami ahhoz jó, hogy a meglévő látásukat a legjobban ki tudják használni közlekedés közben. Mondjuk csak egy példát említek, van egy olyan szembetegség, ami csőlátást okoz. Mi is ez a csőlátás? Tehát ezt úgy képzeljétek el, ezt a csőlátást, hogy mintha ti egy kulcsukon keresztül néznétek ki, és csak annyit látnátok az egész világból. Na most ezt el lehet képzelni, hogy ez egy igen kis szelete, mondjuk közlekedés közben a világnak.
Ezért aktív fejforgatással lehet közlekedni például.
Igen, és ezt az aktív fejforgatást, ezt mi nagyon szeretjük tanítani. Ennek igen. Van egy szuper neve is, úgy hívjuk egyébként, hogy szisztematikus pásztázás, hogy valaki meg tudja azt tenni, hogy ne össze-vissza kapkodjon a szemével vagy a fejével, és a térnek így random módon nézze meg a részeit, és abból rakja össze az egészet, hanem próbálja meg ezt egy kicsit felépítetten megcsinálni, és sokkal könnyebben meg fog találni számára fontos tárgyakat, például mondjuk a jelzőlámpát, hogyha arról van szó. És akkor a másik nagy szelete ennek a tájékozódás közlekedés modulnak, az nyilván az, hogyha már segédeszközzel tanítunk embereket, hát itt lincseljen meg mindenki, de kétféle segédeszköz van hivatalosan. Dóri erről majd sokkal jobban fog tudni beszélni, mint én, de az egyik segédeszköz az ugye a fehérbot. Nyilván mindenki találkozott már ilyennel az utcán legalább így messziről, és a másik segédeszköz az pedig a vakvezető kutya, ami kis hazánkban most már egyre inkább elterjedt. Dóri egy vakvezető kutyával van egyébként itt a stúdióban, szóval egy kicsit megkérem, hogy ő meséljen a saját tapasztalatairól, hogy hogyan is tanulta ezt az egészet.
Először természetesen fehér bottal kezdtem el tanulni, amit így őszintén szólva nem nagyon szerettem, mert engem mindig is a brej, tehát a tapintható olvasás érdekelte legjobban, de a fránya, a közlekedés tanár az azt mondta, hogy először közlekednem kell, előbb megtanulni, ami nyilvánvalóan sokkal előrébb való, mint az olvasás, de nekem akkoriban ez nem esett le. Először a fehér botos közlekedést tanultam meg, beltérben gyakoroltam, tehát az, hogy egyáltalán hogyan kell megfogni egy fehér botot, mert az sem mindegy, és mi az a két technika, amivel közlekedni tudok egy fehér bottal. Eleinte egy kölcsönkapott fehér botot használtam, tehát nem volt így szorosabb kapcsolatom a botommal, de aztán vettem egy saját fehér botot, akinek még neve is van, szóval tényleg ő is egy ilyen hűtársam, de nem szerettem vele igazán közlekedni, mert nem éreztem magam biztonságban vele, és ezért lett a vezető kutyusom, aki segédeszköz, mert ő nem egy eszköz, hanem ő tényleg egy társ. Vele sokkal könnyebb közlekedni, meg sokkal biztonságosabban is érzem magam. Hát a vele való tanulás az kicsit különlegesebb volt, mert ott abba az iskolába kellett elmennem, ahol őt kiképezték, Miskolcra, és akkor az még egy külön hét volt, amíg vele megtanultam közlekedni, és utána még hónapokig készültünk egy vizsgára, mert aki vakvezető kutyával közlekedik, annak vizsgát is kell tennie, tehát nekem van jogosítványom kutyára, botra nem kell.
És ezt el tudod mondani, hogy egy ilyen vizsgán mondjuk mit kell csinálnotok?
Ez úgy működik, hogy amikor például én megkaptam Fidzsit, tehát hogy hozzám költözött a házunkba, a kiképzőjétől, akkor elkezdtünk gyakorolni, kiválasztottunk három útvonalat, amik a vizsga útvonalaim lettek, és ezeket gyakorolgattuk, és ezek közül kellett egyet húznom a vizsgán, tehát mint egy igazi szóbeli vizsgán, meg volt a három kis boríték, és akkor azok közül kellett egyet kihúznom, és azt az útvonalat teljesítenem. Tehát ez az egyik része, hogy egy útvonalat teljesítsünk a kutyussal biztonságosan. Tehát mondjuk nem lépünk le autó elé, megáll minden kereszteződésnél, nem ránt le a lépcsőn, ilyesmi, és eljussunk A pontba, és utána meg vissza B pontba, ha olyan az útvonal. Többi része pedig egy fegyelmező gyakorlatsor. Ez pedig abból áll, hogy azt nézik meg, hogy mennyire engedelmeskedik a kutyus, tehát hogy mondjuk, ha azt mondom, hogy ül, akkor nem kezd el táncolni a fejem tetején, hanem tényleg leül, feláll, lefekszik, illetve van egy olyan rész is, amikor ki kell őt kötnöm, mondjuk akár egy bolt elé, és ott hagynom, ahol már nem emlékszem, hogy hány percre.
Súgok három.
Három percre, és elbújunk. Tehát, hogy ő neki tudnia kell azt, hogy én vissza fogok jönni, és neki addig ott fegyelmezetten feküdnie kell. Ezt is gyakoroltuk nagyon sokszor.
Ez a helyben maradásnak.
Igen, ez a helyben maradás. Illetve van még egy rész, az pedig az elengedés és behívás. Tehát ez úgy működik, hogy egy nyílt terepen, mondjuk egy parkban, leveszem a kutyáról a hámot, a pórázt, és mondom neki, hogy mehet. Ha ügyes a kutya, akkor tényleg elfut, hogyha nem, akkor a vizsgáztatók elcsalogatják, mert van olyan kutyus, aki ott se akarja hozni a gazdit. És abban a pillanatban, amikor a vizsgáztatók szólnak, hogy most hívjam be, akkor kell szólítani a kutyust, és a kutyának vissza kell oda a futnia. Tehát, hogy hiába érez bármilyen szagot, vagy hiába lát meg egy másik kutyát, vagy talál valami érdekeset, akkor is vissza kell jönni.
Igen, mert mi gonosz vizsgáztatók direkt meg szoktuk várni, hogy a kutya elkezdjen valamivel foglalatoskodni, mondjuk botot rágcsál, vagy megkezdi magát nagyon jól érezni szagokkal, mindennel, és amikor elfoglalt, akkor szoktuk mondani, hogy na most, akkor próbálj meg visszahívni. Egyébként nagyon menő egy ilyen vakvezető kutyás vizsga szerintem olyan szempontból, hogy azt képzeljétek el, hogy megy ugye a Dóri mondjuk a kutyával, és a háta mögött ott van általában a kutyának a kiképzője, aki figyeli ezt az egész eseményt, ott van egy segítő, aki esetleg, hogyha kell, akkor ugye közbe tud lépni, vagy akár segítséget tud adni, hogyha valami probléma merülne föl. Ott van egy olyan ember, aki kamerázza ezt az egész eseményt, tehát videóra veszik az egészet, és általában még egy negyedik ember is szokott lenni, aki pedig egy külső vizsgabiztos, és ebből épül fel a tím, és akkor így vonulunk így az utcán, mint valami nagyon komoly dolog.
Kívülről látja, az kicsit furcsa, hogy elől megy egy vakember a kutyával, hátul meg a tömeg.
Így, így. És még ráadásul kamerázzuk is őket, mi mocskok. Tehát nem elég, hogy nem segítünk, hanem követjük őket, és még videóra is vesszük, ahogy ott szétizgulják magukat a vizsgaútvonaljukon. Arról egy picit személyes tapasztalatból tudsz mesélni, hogy a bot meg a kutya között így milyen különbségeket éltél meg? Mert nyilván én szakemberként ezt másként látom.
Bennem van egy olyan félelem, hogy én nem szeretem, hogyha nekem segítenek. Mármint úgy segítenek, hogyha azt hiszik, hogy én segítségre szorulok, közben pedig nem. És Bottal nagyon sokszor volt az, hogy én nagyon céltudatosan, legalábbis én úgy gondoltam, mentem egy valami felé, mondjuk egy ajtó felé, és elkezdtek rángatni, vagy megpróbáltak segíteni, de igazából ők se tudták az útvonalat. Tehát, hogy a kutyával megyek, akkor is nagyon sokan odajönnek, viszont akkor jobban elhiszik, hogy meg tudom csinálni, oda tudok jutni A-ból B-be.
Ez Fincsi hozzászólása volt a témához.
Kutya nyugtázta, hogy ez így van?
Így, így.
Igen.
Magát dicsérte most.
Igen, és hát amit én nagyon szeretek, az tényleg az, hogy ő tud keresni dolgokat, mert sokkal gyorsabban tudok eljutni valahova. Egyrészt, mert őt rábízom, hogyha egy sík terepen megyünk, akkor is sokkal gyorsabbak vagyunk, hiszen ő akkor hasít előre, míg mondjuk fehér bottal egy kicsit óvatosabban menni.
Csak hogy fontos tudni, hogy a kutyának megvan azt tanítva, ugye, hogy az akadályokat automatikusan kerüli.
Igen.
Fehér bottal pedig az a helyzet, hogy nyilván megy az ember, de azért akadályokkal időnként találkozik, hogyha jól csinálja, akkor csak a bot, ha nem jól csinálja, akkor valamelyik testrésze. De hogy igen, tehát maga ez az egyenes tartás, akadálykerülés témakör egy vakvezető kutyával, az olyan, mintha nem is kéne semmit csinálni az embernek, csak úgy lógnia a kutya hátán.
Igen. Meg a keresgélés is, tehát, hogy mondjuk fehér bottal nem kell végig tapogatnom az egész vonatnak az oldalát, hogy megtaláljam az ajtót, hanem akkor ő oda visz, hogyha megkérem, hogy vigyen az ajtóhoz. Szóval ezt is nagyon imádom, ezt a funkcióját a Fincsinek.
Azt talán még fontos egy picit szóba hozni, mielőtt itt szó éri a ház elejét, hogy azt azért nem gondolja senki, hogy egy vakvezető kutya az GPS, ezzel mi elég sokat szoktunk példálozni, tehát ugyan nagyon jól ismerik a kutyák a bejáratott útvonalakat, és tényleg van olyan, hogy mondjuk már automatikusan hazavinnének, mint a biztos mindenki ismeri a sztorit, a részeg apók a szekéren, és a lova az biztos, hogy minden körülmények között hazavitte őt, tehát nem kellett magánál se lennie senkinek, de hogy azért egy vakvezető kutyát instruálni kell, tehát hogy itt a gazdi tudja az útvonalat, ő irányítja a kutyát, és a kutya nyilván azokat a feladatokat, amik rá vannak bízva, azokat megcsinálja útközben. De azért résen kell lenni itt a gazdinak is, és nem csak mint egy taxival így rácsatlakozik a vakvezető kutyára, és azt mondja, hogy na, akkor irány az egyetem. Andi, te neked milyen tapasztalataid vannak így a közlekedéssel, vagy közlekedés tanulással kapcsolatban?
Hát ugye én a másik eset vagyok, én nem kutyával, hanem a botommal közlekedem, amit ugye nekem is meg kellett tanulni, hogy hogy kell ezt művelni, bár mindig kapok most is kritikákat, mert nem széles pásztázó mozdulatokban teszem mindezt. Nem szoktam az emberek bokáját ütögetni adott helyzetben, de azt hiszem, hogy igazából 90%-ban szerencsém van, mert hogy az emberek kitérnek előlem, amikor megérkezem a kis botommal. Ami számomra problémát jelent, hogy nekem van egy lépcsőfóbiám, a lépcsőn lefele való közlekedéssel van bajom, nem fölfele. Volt egy nagyon jó gyógypedagógusom, aki próbálta tanítani, hogy ne zúgjak le a lépcsőn, úgyhogy úgy gondolom fejlődőképes vagyok. Etéren. Nekem úgy nincs bajom a botos közlekedéssel. Igen, hát az a hátránya, hogy mondjuk megyek az utcán, és mondjuk egy villanyóra kilóg, akkor azt a bot nem érzékeli, de a vállam az igen, úgyhogy azt így néha leviszem. Egyébként azt gondolom, hogy könnyen tanulható a botos közlekedés, és én szeretek azzal közlekedni. Azt tapasztalom igazából, hogy az emberek is segítőkészek. Igen, sajnos abban még tanítani kell őket, hogy nagyon jó, hogy segítenek, oda jönnek és segítenek, csak amit Dori is mondott, hogy megyek a kis utamon, és valaki elkap, mert úgy gondolja, hogy én nem arra akarok menni, az úgy nem annyira jó érzés, mint hogyha megkérdezné, hogy elnézést, segíthetek?
Igen, főleg amikor a fehér botodat fogják meg, és annál fogva akarnak lehúzni a villamosról. Ezt tanúsíthatom, hogy ez nem a legjobb élmény.
Pozitív, hogy segítőkészek az emberek, negatív, hogy nem kell rángatni, hanem meg kell kérdezni, hogy szeretne az adott látássérült ember segítséget igénybe venni, és utána segíteni. Bár manapság már tök pozitív, hogy a láthatatlan kiállításon is egyre többen részt vettek, és ebből megtanulták, hogy nem a botos kezet kell rángatni, hanem a másik oldalon ajánljuk fel, hogy belekaroljon a látássérült ember.
Igen. Hát egyébként nagyon sok különbség van a vakvezető kutyás meg a fehér botos közlekedés szempontjából is. Én szakemberként egy dolgot emelnék még idebe, hogy ugye vakvezető kutyás közlekedésre alapból egy látássérült szakos gyógypedagógus vagy rehabilitációs szakos szakember, ez nem biztos, hogy így készen áll, hogy mondjuk ezt tanítsa, tehát hogy én magam ezt például úgy művelem, hogy én időközben elvégeztem a vakvezető kutyakiképzői tanfolyamot is, és akkor nyilván az egyik részét kutyás szemmel nézi ilyenkor az ember, a másik részét pedig gyógypedagógus szemmel. Egyébként egy nagyon komoly kihívás szerintem szakemberként, hogy itt ugye kettő személlyel kell gyakorlatilag egyszerre közlekedni, a kutyára is kell figyelni, a gazdira is, és ugye kettejük összmunkájára is. De mondjuk szerintem, aki egyszer elkezdi ezt csinálni, az biztos, hogy függővé válik, így a vakvezető kutyázás miatt. A másik ilyen modul, az a mindennapos tevékenységek. Ez szerintem egy ilyen nagyon misztikum, hogy ez mit akar, legalábbis így a neve alapján. De ugye ez a témakör gyakorlatilag annyira komplex.
Mosás, főzés, takarítás, bevásárlás.
Igen, igen, ezek is részei.
Többek között.
De hogy tényleg annyira komplex ez, hogy három nagy témakörbe szoktuk itt csoportosítani a dolgokat. Az egyik az az önellátás területe, mert szerintem sokak ezt nem gondolják, mert azt mondjuk mi látok, hogy ez mennyire evidens, és nagyon sok későbbi életkorban látássérültével embernél sem jön elő ez problémaként, de mondjuk aki esetleg veleszületetten látássérült, vagy hirtelen következik be egy súlyosabb fokú látásvesztés, ott bizony ilyen dolgok is előjöhetnek, hogy például a körmeimet hogyan ápolom, teljesen vakon hogyan sminkelem ki magam, vagy egy férfinak körszakállat nyírni vakon. Vannak ennek spéci részei, ennek az önellátás témakörnek, és ezek is akár előjöhetnek így a mindennapos tevékenységeken belül. A másik nagy ilyen témakör az a háztartás vezetés, amit az előbb Andi is emlegetett, hogy tényleg a mosás, főzés, takarítás, varrás, vasalás, tehát minden Fidzsi nem szeret vasalni, ez most már egyértelmű. Tuti, tehát itt lehúrogta a vasalás technikákat. Tehát, hogyha az ember egy picit jobban belegondol egyébként, hogy most nagyon banális leszek, de becsukom a szememet, és mondjuk úgy kéne forró olajban nekem egy rántott húst kisütnöm, és ezt megforgatnom, és megállapítanom, hogy mikor készül el, vagy akár egy inget kivasalnom. Már megint a vasalás. Nem mondom ki többet ezt a szót, ígérem, Fidzsi. Szóval, hogy azért ezek komoly dolgok, tehát komoly problémákat tudnak okozni így a látássérült emberek életében. A harmadik nagy témakör az pedig az ügyintézés témaköre szokott lenni, amiben beletartozik akár a bevásárlás, a pénzkezelés, bankkártya kezelés, iratoknak a rendbe rakása, bejelölése, tehát az is egy ilyen aláírás tanulás, hogyha valakinél ez szükséges, tehát az is egy elég masszív kis csomag. Ezeket ne úgy képzeljétek el, hogy úgy tanítjuk, hogy akkor most az elejéről egy felnőtt embernek el kell mondanom azt, hogy na mi az, hogy kanál, meg mi az, hogy villa, meg mi a különbség a, nem tudom, tésztaszedő, meg a palacsinta lapát között, hanem olyan speciális technikákat tanítunk, meg olyan eszközöket mutatunk meg a számukra, amivel sokkal könnyebbé, sokkal gyorsabbá, és sokkal biztonságosabbá tudjuk tenni ezeket a tevékenységeket. De arra kérlek most, Dóri, hogy mesélj egy picit erről, mert hogyha jól tudom, akkor van ezzel is tapasztalatod.
Hát én nagyon sok mindent tanultam, többek közt azt is, amit Fidzsi nem szeret, és én meg nagyon szeretem, mert kikapcsol, de nem mondom ki a nevét. És nagyon sokat gyakoroltam, úgyhogy lehet azért nem szereti. Ezen kívül tanultam például a varrást is, ott inkább azzal ismerkedtünk meg, hogy például milyen különböző fajta tűbefűtők vannak. Például nagyon érdekes kis szerkezeteket ismerhettem meg, amikről én nem is gondoltam volna, mert csak ilyen kis kézi, kis lemezből készült tűbefűzőt láttam addig életemben. Tehát nem egy ruhát tanultam meg megvarni, de például, hogyha leesik egy gomba ruhámról, akkor azt simán vissza tudom varni, mert azt is megtanultam.
Jöhetsz, Dori, hozzám is.
Jó.
Utálok.
De a következő varni. Projekted lesz a teljes ruhavarrás.
Hát
nyári kis ruci.
Aztán, ami ilyen nagyobb lélegzetvételű dolog volt, az a főzés volt, amit pontosan, amit említette egy gyöngyvér, attól a részétől nagyon féltem, hogy olajban való sütés. Úgyhogy először azt hiszem, hogy egy üres serpenyővel és egy szelet kenyérrel gyakoroltam, hogy hogy kell egyáltalán megfogni egy valamit egy serpenyőben azzal a kis lapáttal, hogy nem is tudom.
Mm-hmm.
Kis csipesz, nem tudom mi a neve. Illetve próbálkoztunk többféle kombinációval, tehát villa és lapát, csipesz, két villa, két lapát, mindenfélét megpróbáltunk.
És ez mind van egy rehab központban.
Igen. Igen, egy komplet felszerelés.
És honnan tudtad megállapítani, hogy mikor van kész a bundás kenyér például?
A bundás kenyér? Hát azt nem készítettem, de egyébként...
Akkor a rántott hús mikor van kész?
Az idő alapján meghatároztuk, hogy egy oldalát hány percig kell mondjuk sütni, és utána a másik oldalát hány percig kell sütni. Általában volt egy próbadarab, hogy akkor ezen kipróbáljuk. Megnéztük, hogy tényleg megsült-e, hogyha nem, akkor így hozzászámoltunk még, mit tudom én, mondjuk 2-2 percet, és akkor így sikerült, és nem történt semmi bajom, szóval azóta így...
Még itt vagy.
Tehát. Még itt vagyok. És sütöttem is már, meg otthon is szoktam főzni, szóval... Még élek, és még a családom is él, mert nem kaptak ételmérgezést se, úgyhogy...
Meséljünk egy picit itt a hallgatóknak, mert pattintóstűt láttál? Te is?
Nem, azt nem. Azt nem mutatott nekem maga pattintós tűt.
Képzeljétek el, hogy van egy olyan tű, én amikor ezt felfedeztem, azóta már csak ilyen tűm van otthon, mert hogy azt csinálja ez a pattintós tű, hogy felül nyitott a tűnek a feje, de befelé ilyen kis kampócskák állnak. És azt lehet csinálni, hogy ahogy a cérnát felülről bepattintott simán a tűbe, de kifelé ugye ezek a kampók nem engedik ki, tehát, hogy kifelé már nem jön, és hogy nem kell semmiféle tűbefűzési technikát tanulni hozzá, hanem annyi csak, hogy felülről be pattintjuk, és már benne is van a cérna a tűben. Én amikor ezt így felfedeztem, akkor ott nálam minden megváltozott.
Felvásároltad a készletet.
Igen, azóta is utálok varni, de legalább már a tűbefűzés nem okoz gondot nekem se. Az nagyon fontos szerintem így a felnőtt látássérültekkel való munkában, hogy senkire nem próbálunk meg semmit ráerőltetni. Tehát megmutatjuk azokat a technikákat és módszereket, amiket mi ismerünk, és jónak tartunk, de nyilván mindenki a saját szájíze szerint alakítja ezeket a technikákat aztán tovább otthon, és a saját gyakorlata szerint, és lehet, hogy egyébként van olyan, hogy amikor elkezdtem egy témakörről így beszélgetni a klienseimmel, akkor volt, hogy én tanultam tőlük olyan módszereket, amit addig még egyáltalán nem is ismertem, és átvettem, és meg is mutatok azóta is másoknak, mert hogy tényleg ez egy elég rugalmas tantárgy, hogy így mondjam, ez a mindennapos tevékenységek, és nagyon-nagyon sok minden bele tartozik. Andi, te hogyan oldod meg ezeket otthon?
Még egészen jól, mert tehát nekem még van egyfajta látásmaradványom, amik tudok használni. Tehát egyelőre még nem jelent problémát a sütés-főzés tevékenység. A bolt bevásárlásnál van, ami esetleg nehézséget jelent, hogy nem látom elolvasni, hogy mi mennyibe kerül. De ilyenkor feltalálom magam, és megkérek valakit, hogy nézze meg, vagy ha egy adott terméket nem találok, amit éppen keresek, és nem a megszokott helyre pakolták, mert ugye szeretjük, hogy időnként átrendezik jobbról, balra, balról, jobbra, akkor általában megkeresek egy eladót, ha nincs, akkor valakit megkérek, hogy nem látta, hogy hol van ez, vagy az, vagy amaz a termék. Általában segítenek. Ritkán van az, hogy hagyjon már békén, inkább segítenek, és megtalálom, amit keresek.
Vagy legkésőbb maximum a reggeli kávénál kiderül, hogy cukor helyett sót. Egyszer igen. Volt ilyen egyébként.
Volt nálam ilyen, igen, amikor éppen stíriai metéltet csináltam, és én úgy szeretem, hogyha édes, és egyfajta flakon vagy tartó műanyag edénykémből 5 darab. És a sorrend az ugye megvan, hogy a legelső a só, a második a cukor, a harmadik a buzadara, azt ugye nem tévesztjük el, mert másabb a színe is, meg minden, rizs, stb. De valamiért felcserélődött a sorrend, és a cukor helyett a sót kaptam le ebből a sorrendből. Én öntöttem bele jó sokat, mert hát ugye jó, hogyha viszonylag édes. Megsült, kivettem, együnk. Aha. Nem ettünk, mert a cukor helyett só került bele.
Nekem volt olyan, ez nagyon vicces volt, hogy kimentem az otthonába egy látássérült személynek, hogy megcsináljam a mindennapos felmérést, hogy nem csak a rehabilitációs központokban lehet tanulni, hanem van olyan, hogy otthon tanítás, és akkor bizonyos esetekben ki tudunk menni így házhoz is, és a saját eszközén megtanítani valakit, hogyha ez szükséges a különböző tevékenységekre. Kimentem, hogy egy ilyen mindennapos felmérést megcsinálják, és megkínáltak kávéval, nagy örömmel elfogadtam, mint hogy kávéfan vagyok, kaptam egy csodálatos sós kávét, mert hogy összekeverték a sót meg a cukrot, gyorsan fölírtam a kis papírkámra, hogy élelmiszerek bejelölése az elsődleges tananyag, de nagyon jó volt, nem ittam meg, nem voltam hajlandó, de egyébként biztos finom volt.
De létezik most már ez a úgynevezett puffy filc, ami azért puffy, mert egy kicsit így megdagad írás után, dombornyomot gyakorlatilag, tehát le lehet tapogatni, hogy mit írtál oda.
A következő nagy tantárgyunk is szóba kerülhet, mert hogy említettem az elején szintén nagyon csúnya kifejezéssel az, hogy tapintható írásolvasásokat tanítunk. Miért szoktam ezt ezt így túlbonyolítani, hiszen mondhatnám azt is, hogy Braille írásolvasás. Itt jön a csavar a sztoriban, mert nem egyedül és kizárólag Braille rendszer létezik, ami egy tapintható rendszer, hanem léteznek például vonalalapú rendszerek is. Itthon, hazánkban ezek még nem annyira elterjedtek, de olyan személyeknél, akiknek például a Braille pontoknak az érzékelése nagyon nehéz, valami betegség, vagy akár csak így a tapintásuk gyengesége miatt, azoknak szoktuk tanítani például a múnírást, ez is egy ilyen vonalrendszerű írás, de nyilván elsődlegesen, és erről biztos ti is már mindannyian hallottatok, hogy a Braille írás az a úgynevezett vakírás. Talán ez egy kicsit túl is van misztifikálva, mert hogy az szerintem egy tévhit, hogy minden látássérült ember ismeri a Braille-t. Tehát szerintem ezt nagyon sokan gondolják.
Tehát tényleg nagyon sokan nem ismerik. Sőt, nincs is igény rá, hogy megismerjék.
Igen, tehát felnőtt korban egyrészt a Braille írásnak és a főként az olvasásnak az elsajátítása az nagyon nehéz. Mert gyerekként ugye ott még azért az idegpályák másképpen alakulgatnak át, meg másképpen flexibilisek, és ezeket az írásrendszereket sokkal könnyebb elsajátítani. Felnőttként ez azért hosszú időt vehet igénybe bizonyos esetekben. Ez az egyik oka szerintem, ami miatt kevesen vállalkoznak rá, a másik oka pedig az, hogy azért ma már az okos eszközök világában, meg a beszélő szoftverek világában nagyon kevés igény mutatkozik arra, hogy olvassanak Braille-t felnőtt látássérült emberek, de Dóri erről egy picit mesél, mert ha jól tudom, akkor te nemrég vágtál bele ebbe.
Az első adásban még arról volt szó, hogy én nem olvasok Braille-t, de azóta eltelt körülbelül 2 hónap, és azóta elkezdtem Braille-t tanulni, és már mondtam, hogy engem ez mindig nagyon érdekelt, és a közlekedés előtt is ezt szerettem volna inkább elsajátítani, mert ez sokkal izgalmasabb volt számomra, mert nagyon szeretek olvasni. Igazából ez az érdeklődés volt így bennem, hogy szeretném megtanulni, illetve az, hogy általában véve, akik nem ismerik a látássérülteket, azok tényleg azt hiszik, hogy mindenki olvassa ezt az írásrendszert. És volt az a bizonyos élményem egy múzeumban, hogy a tárlatvezető annyira lelkesen odarakta a kezemet a Braille feliratokra, hogy na, akkor itt van, olvassam, mert hogy ők akadálymentesítettek. Így rosszul esett csalódást okozni neki, úgyhogy ez a másik része, hogy el tudjak olvasni ilyen érdekes dolgokat, például a múzeumban, vagy akárhol.
Minden múzeum pedagógus boldog lesz.
Igen.
Rendes voltál, és mindenütt végig nagyon tapisztál minden.
Igen. Egyébként nagyon élvezem, meg szerencsére nekem így jó állapotban maradhattak az idegvégződéseim, mert gyorsan haladok, úgyhogy pont holnap lesz majd órám, már tudok 6 betűt, szóval már nagyon jó szavakat tudok olvasgatni, van egy ilyen, igen, fidzsite is.
Ő is szokta élvezni a Braille órákat.
Ő is szokott rajta aludni. Van egy gyakorlókönyvem, hát egy ilyen ABC-s könyv konkrétan, és akkor abban minden betű után vannak ilyen példaszavak, és akkor azokat olvasgatom. Úgyhogy
a kedvencem az az, amikor még csak az A és B betűnél járunk, és abból kell összeraknunk nekünk tanáraknak, igen, szavakat, nagy szókincsel, mindent elárultál. Andi, ezzel a 3 szóval, amit meg lehet alkotni ebből a 2 betűből.
Igen.
Van egyébként egy nagyon szuper kis sztorim, ez elég személyes, de azért elárulom, hát ha nem lincsel meg senki érte, de én kezdő gyógypedagógus koromban elég sok Braille-t tanítottam. Sosem tartottam a legizgalmasabb tantárgynak ezt a Braille tanítást, őszintén bevallva, nekem mindig a közlekedés volt az egyik kedvencem, de hát azért nyilván gyakorolja ezt az ember, én magam is megtanultam egyébként lefedett szemmel Braille-t olvasni, tudjam, hogy milyen nehézségekkel fogok majd találkozni tanítás közben, és megtörtént az a sztori. Egy ilyen bulis este után másnap bementem a munkahelyemre, halálosan, kómásan, itt már a sós kávé se dobott volna föl. Elkezdtük a mi kis Braille óránkat, ahol azt hiszem, hogy 3 betűnél járhattunk, és a bab, abba, baba és társaival töltöttünk 1,5 órát. Utólagos elnézését kérem annak a kliensemnek, aki esetleg magára ismer, de hogy tudta jól, mert jót röhögtünk rajta, elaludtam konkrétan tanítás közben. Tehát az zajlott, hogy ülünk egymással szembe, olvassa a gyakorlókönyvet, próbálok koncentrálni, javítani a technikát és egyebek, de amikor 60-adjára jártunk a baba szónál, akkor úgy döntöttem, hogy azt hiszem itt az ideje egy kis bóbiskolásnak a másfél órás óra alatt, és arra riadtam föl, hogy valami egészen furcsaság történik. Én megértem azokat, akik szeretnének Braille-t olvasni felnőttként is, mert egy hangos könyv, vagy egy számítógéppel, vagy telefonnal felolvastatott szöveg, az nyilván nem adja vissza azt az olvasási élményt.
Természetes, tehát ez körülbelül olyan, mint amikor moziba megnézel egy filmet, vagy az otthoni tévéden, igaz, hogy otthon is lehet beemót nagy tévét, de azért egy mozi mégis más.
Talán még egy nagy témakörről nem beszéltünk, ami így a gyógypedagógiához kapcsolódik. Az egy kicsit szerintem talán az egyik legspeciálisabb ága ennek az egész rehabilitációnak. Ez a másik kis kedvenc részem, a funkcionális látásvizsgálat, meg ehhez kapcsolódóan a látástréning. Ugye a funkcionális látásvizsgálat az azért funkcionális, és azért nem simán látásvizsgálatot csinálunk, mert nem vagyunk személyszorvosok. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem szoktunk senkinek műszeresen mérni semmit, illetve belecsöpögtetni, belevilágítani, vagy egyéb dolgokat művelni a szemével, hanem gyógypedagógiai eszközökkel megnézzük azt, hogy praktikusan a mindennapokban hogyan tudja használni a látását. Olyan feladatokat képzeljétek el, hogy mondjuk valakinek megnézzük a látóterét, hogy a térből ugye mennyit érzékel, vagy a központi látóterét, a centrálisat, hogy olvasáshoz az hogyan tudja majd használni. Megnézzük a látásszélességét közelre, távolra, megnézzük a színlátását, vagy akár olyan speciális dolgokat, hogy a szeme hogyan tud alkalmazkodni a fényváltozáshoz, hogyha hirtelen mondjuk egy ilyen szürkületi viszonyt próbálunk a látásvizsgálóteremben produkálni. Mert hogy azoknál a klienseknél, akik eljönnek hozzánk a rehabilitációs központba, és bármennyi látásuk van, mondjuk a fényérzékelésnél nyilván több, tehát mondjuk alaklátásuk van, azoknál csinálunk ilyen felmérést, ezt a funkcionális látásvizsgálatot, mert nyilván ez az alapja mindennek, tehát ezt azért felhasználjuk. Régen voltak olyan technikák, még amikor én kezdő voltam, akkor is mondtuk azt, hogy hiába lát valaki, ha elkezdünk neki fehérbotos közlekedést tanítani, akkor le kell takarni a szemét, és úgy kell tanítanunk. Ma már ilyet nem csinálunk. Inkább azt szoktuk hangoztatni szakmailag, hogy azt a látást, amivel a személy rendelkezik, azt minél jobban ki kell használni, minél tovább. Nyilván emellett kell tanulni kiegészítő technikákat, tehát rá kell menni ugye a hallásfejlesztésre, meg egyebek, de ettől függetlenül a látást azt tényleg ki kell használni. És a látástréning az részben erről is szól, mert hogy olyan betegségeknél, ahol bizonyos technikákat be lehet vetni arra, hogy tudatosabban használja valaki a látását, azt meg tudjuk tanítani ezeket a technikákat. Például van egy nagyon csúnya betegség, ami egyre több idős embert érint, a makuladegeneráció. Ez arról szól, hogy a középső látótér kezd el romlani, illetve lesz ott egy látótér kiesés előbb-utóbb, és ez nagyban befolyásolja az éleslátást, meg a színlátást, tehát nagyon hamar jelentkezik így az olvasásnál például problémaként, és tudunk olyan technikákat tanítani, aminek mind szintén csúnya neve van, hogy excentrikus fixálás, tehát hogy ne középen fixáljon az ember, ahol megszokta addig élete során, hanem próbálunk találni a térben egy olyan pontot, ahol tud fixálni, és még mindig, hát nem 100%-osan élesen, de élesebben látni, mint középen, ahol ez a látótér foltja van. Ezeket a technikákat, ezeket a látástréning keretein belül tanítjuk, illetve a másik nagy témakör még ebben a tantárgyban. Itt szoktunk olyan segédeszközöket kipróbáltatni, amik az olvasást vagy az írást segítik elsősorban, tehát különbözőféle nagyítókat, ma már ugye rengeteg eszköz elérhető ebben a témában, tehát kézi nagyítóktól kezdve az elektronikus nagyítókon keresztül, olvasó televíziókig, amik akár 70-szeres nagyításra képesek, tehát számtalan ilyen segédeszköz van. Ezen kívül vannak olyan eszközök, amik például a közlekedést segítik, de optikai eszközök, ilyen például távcső távoli tájékozódáshoz, vagy egy filteres szemüveg, ami ugye a fényszűrésen kívül kontrasztnövelő hatásra is bír, tehát tényleg sok-sok segédeszköz van, és akkor egy ilyen rehab központban, ha bejön az ember, akkor ezeket ki tudja próbálni, és ha valamelyik tényleg segíti az ő mindennapjait, akkor meg tudjuk ennek a használatát is tanítani. Nektek van ilyen eszközzel kapcsolatban tapasztalatotok?
Igen, a gyönyörű filteres szemüvegem.
Ugye?
Ugye? Nekem van ilyen. Manapság, mert ez is egyre dizájnosabb, tehát hajdanában még ezek a hatalmas nagy darázs szemüvegek voltak, ami most már így nem annyira darázs szemüveg, hanem kezd egyre... Azért még nem megyünk át John Lennonosba, de azért a kettő között valahol helyezkedik el. Teljesen jól fekszik a szem vonulatára. A napfény nem engedi be, tehát nem fog elvakítani, mert én tényleg speciálisan azzal a problémával küszködöm, hogy nekem imádom a nyarat, de hogyha szemembe süt a nap, akkor még annyit se látok, mint amennyit látnék. Ezért én általában napszemüveget hordok. Manapság már egyre profibb napszemüvegeket lehet kapni ezzel kapcsolatban is. Gyakorlatilag 4 fajta van, ezt te jobban tudod, a barna, a szürke, a narancsos és a...
Sárga.
Sárga.
Ennél van egy kicsit többféle is.
Én a feketét használom belőle, és én meg vagyok elégedve vele. Annyi, hogy ha nincs rajtam a filteres szemüvegem, és 100 ezerre süt a nap, és bemegyek egy boltba, vagy lemegyek egy aluljáróba, ahol ugye sötétebb van, akkor nekem ott egy 5-6 másodpercre meg kell állnom, hogy a szemem hozzászokjon a fényhez, és ismételten lássak valamit. Abban az esetben, hogyha a szemüveg rajtam van, akkor nem kell megállnom, lecsökken ez az idő, amíg hozzászokik a szemem az adott fényhez.
Ennek a szemüvegnek egyébként az egyik specialitása, a másik pedig az, hogy csúnyát mondtam megint, de hogy kontrasztfokozó hatással bír, tehát élesíti úgymond a tárgyaknak a kontúrját, tehát a bizonyos látássérülések esetén úgy éli meg a személy, mint hogyha kb. Dioptriás szemüveg lenne, pedig nem dioptriás, csak kontrasztot fokoz, mert speciálisan így alakítják ki ezeket a lencséket. Dóri, neked volt tapasztalatod ilyen optikai segédeszközre?
Nekem volt egy távcsőszemüvegnek nevezik, nagyon csodálatosan nézett ki.
Spéci.
Igen, tehát ez úgy néz ki, mint egy sima szemüveg, aminek a lencséjéből kiáll egy kis távcső. Aha. Amit így utólag, így visszagondolva elég furán nézettem ki benne, tehát nagyon hálás vagyok az osztálytársaimnak, hogy akkor ezt így nem nevették ki, legalábbis akkor nem, mikor ott voltam, mert szerintem nagyon nevetséges látvány lehettem, amikor azzal olvastam. Illetve utána volt olvasógépem, amit még most is szoktam néha használni, de most már nem tudom olyan szinten, vagy olyan sokszor, vagy olyan hosszú ideig, mint régebben, mert nagyon fáradt tőle a szemem. Az is egy nagyon hasznos kis kütyű, mert azon kívül, hogy nagyít, tehát az alján lévő kamera mutatja azt, ami a lapon van, és a tetején lévő képernyő jelenik meg, és azon kívül, hogy nagyít, át lehet állítani inverse-be, tehát fekete alapon fehér betűk vannak a képernyőn, és azt sokkal jobban látom, nem tudom, hogy ez hogy függ össze a betegségemmel, vagy ez hogy működik, de például azt sokkal jobban látom, mint hogyha a fehér alapon fekete betűk lennének.
Igen, nagyon sok látássérülésnél van ez egyébként, hogy a fehér alap annyira vakít, valószínű bizonyos mértékű fényérzékenység miatt, hogy ezt rosszabbul látják, mint hogyha fekete alapra lenne. A 3 témakörről nem beszéltünk. A szociális munkás kollégáink általában ők azok, akik egyébként az egész rehabilitációs folyamatot végig kísérik, ők szoktak lenni nagy többséggel a kliens koordinátorok is, akik onnantól kezdve, hogy valaki bejön egy ilyen első felmérésre, funkcionális látásvizsgálatra egészen addig, amíg itt a tanulmányait folytatja, végig kísér valakit, és megkérdezi mindig tőle rendszeresen, hogy minden rendben van-e, meg minden tantárgyon sikerül-e szakemberekkel egyeztetnie, meg egyebek. És hát nyilván, hogyha valakinek szüksége van segítségre, akár pályázatok megírásában, akár mondjuk hivatalos ügyek elintézésében, vagy támogatások megigénylésében a látássérüléssel összefüggően, akkor ezekben mind tud segíteni egy szociális munkás. Elég széles az a repertoár, amiben ők rendelkeznek, és amiben segíteni tudnak, tehát nagyon-nagyon hasznos szakemberek így a rehab központokban. az informatikus oktatók, hát róluk szerintem sokat a mai világban már nem is kell mesélni, mert nem gondolom, hogy sok olyan iskola, vagy intézet, vagy bármi van, ahol nincs most már manapság informatikus. Nálunk ugye abban spéci ez a dolog, hogy általában aki informatikát tanít, az maga is látássérült, nem mindig, de nagyon sok esetben, hiszen első kézből tudják megmutatni azokat a speciális szoftvereket vagy alkalmazásokat, ami arra jó, hogy akár a képernyőt felnagyítsák, kontrasztosítsák, vagy akár arra, hogy képernyőolvasó funkciót lássanak el, tehát hogy mindent, ami mondjuk a képernyőn van, azt fel lehessen olvastatni velük. Ilyen már létezik többféle program számítógépekre is, és hát az okos telefonok ma már alapból fel vannak szerelve ezekkel a kisegítő lehetőségekkel, és nagyon-nagyon hasznosak ezek az eszközök egy látássérült ember életében. Utoljára, de nem utolsó sorban a pszichológus kollégák, hogyha belegondoltok abba, hogy azért egy ilyen rehabilitációs központba nyilván olyan emberek...
Persze nem könnyű azt feldolgozni, hogy valaki elveszti a látását, ebben is egy pszichológus segítséget tud nyújtani, úgyhogy hasznos.
Én mindig azt mondom, hogy elengedhetetlen egy ilyen folyamat mellé azért a legtöbb esetben, mert akár arról van szó, hogy lassan romlik a látása valakinek bizonyos betegség miatt, akár arról, hogy hirtelen veszíti el a látását egy baleset, vagy egy nem tudom, akár agyvérzés következtében, mindig van nyilván ezeknek a dolgoknak lelki oldala, és mindig jó, hogyha az ember erről tud beszélgetni. Nektek van egyébként így az informatikával kapcsolatban tapasztalatotok? Tanultatok ilyesmit?
Igen. Tanultam informatikát, egyrészt számítógép használatot is vakos szempontból, másrészt mobiltelefon használatot vakos szempontból. Azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg látóként használ az ember egy számítógépet, annyira egyszerű minden, de ha figyelembe vesszük, hogy egy vakember nem fog egeret használni, hanem a klaviatúrán a különböző billentyűk segítségével fogja megoldani azt az adott feladatot, amit ő szeretne. Tehát addig, amíg tegyük föl, az egeret jobbra húzza egy látó ember, és a monitor jobb szélén lévő menüpontba szeretne belemenni, és ott valamelyik almenüben szeretne tüsténkedni, addig ezt vakos szempontból úgy tudja az ember megoldani, hogy jelen esetben pont a tab, azaz a tabulátor gombot nyomja meg, attól függ, hány menüpont van, 6x8-szor 10-szer, és utána egy enter után megtapasztalja az al menüpontokat. Sokkal több dolgot kell vakos szempontból megtanulni, és sokkal több billentyűt kell nyomkodni, és ez csak az egyszerű eset, amikor csak egy billentyűt kell nyomkodni, de ez általában úgy van kivitelezve, hogy a billentyű kombinációk az kettő, de van olyan eset, hogy három billentyű egyszerre történő lenyomásával tudom megcsinálni azt az adott funkciót, amit szeretnék, miközben akár egérrel egy jobb egér, lejjebb húzom az egeret, és kattintok, és kész van. Minden elismerésem azon látássérült embereké, akik megtanulnak profi szinten számítógépet kezelni, mert ez tényleg nem egy könnyű dolog. Az alap tevékenységeket, tehát egy internetezés, egy Word, az egyszerűbb kategóriába tartozik, akár egy levelezési program is, attól függően, hogy Gmail, vagy Outlook, vagy bármi, ami manapság elterjedtebb, és sokan használják, ott is viszonylag egyszerűbbek a billentyű kombinációk, de rá kell feküdni, hogyha az ember profin meg akarja tanulni a számítógép használatot. Ugyanez mobiltelefonok esetében ugye örök vita, hogy Android vagy iPhone. Hát manapság inkább a látássérültek esetében most már az iPhone dominál, pláne, hogy a NVIDIA is ezt preferálja, és erre feküdt rá. Tehát egyre több vakember használ iPhone-t, ami nem sznobizmus, hanem azért, mert az iPhone használ olyan menüpontokat, futtat olyan applikációkat, ami vakos szempontból sokkal jobban használható, mint az Android. Én is jobban szeretem az iPhone-t, és az Android-tól kihullik a hajam. Míg az iPhone-on két mozdulattal elérem azt, amit szeretnék, addig az Androidnál lesz három, és ezért inkább iPhone párti vagyok. Annyit azért mondanék, hogy egy vakember, tehát tényleg nem sznobizmusból használja sem az egyiket, sem a másikat, hanem azért, mert igenis azok az applikációk, amik futnak rajta, az a saját életük megkönnyítésére szolgál, és akkor majd ezt kifejtjük, hogy miért is, mik azok az applikációk, amik segítenek.
Igen, akkor én megköszönöm most ezt a beszélgetést nektek, és búcsúzunk a hallgatóinktól, és következő adásban majd visszatérünk a segédeszközökkel. Sziasztok!
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 Egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csal.